Békási Bálinttal, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárával a tokiói olimpiai ciklus aktualitásairól is beszélgettünk.
Lehet, hogy nem kellene ezt mondanom, de bevallom, hogy különösen optimisták nem vagyunk. Rendkívül nehéz lesz, azt se felejtsük el, hogy ahogy szokták mondani, olimpia utáni világbajnokságok, Európa-bajnokságok mindig kicsit könnyebbek, mint az olimpia előttiek. A 2018-as év jól megmutatta azt, hogy küzdelem, küzdelem, küzdelem. Senki se higgye, hogy vannak előre megnyert aranyak. Nyilván a helyzet most annyiban fokozódik, hogy elkezdődött a kvalifikáció a tokiói olimpiára. Ugye már Monk Ótánk is a nagyon jól szereplő vitorlázók, ugye már két sportolót kvalifikáltak Tokióra, de nem hiszem, hogy bármelyik sportágban, és itt nyugodtan a kajakenut meg az úszást is belevehetjük, amit szeretünk, hogy lehet tudni, hogy az rendben lesz, hogy bárhol félváról lehet venni, akár a kvalifikációt, akár a tokiói eredményeket. Kozák Danuta eredményének nyilván nagyon örülünk, ő azt mondom személyesen is nagyon közel áll hozzám, és nagyon örültem, őt a helyszínen drukkolhattam neki, hogy ilyen jól sikerült a visszatérés, de azért, aki követte az eseményeket, láthatta azt is, hogy a három megnyert aranyéremből kettő bizony hajszálon múlt, és az ellenfelek sem lesznek gyengébbek, úgyhogy nem lehet hátradőlni.
Jönnek az új-zélandiak is, ahogy arra Kozák Danuta utalt. Ő például nem szeretné azt, hogyha ennyire közel készülnének egymáshoz, hiszen ugye az új-zélandiak is itt Magyarországon Szolnokon edzőtáboroztak hosszú időn keresztül, és volt olyan edző, aki ráláthatott a magyarok munkájára. Mennyire kell védeni, vagy mennyire tudja akár a Magyar Olimpiai Bizottság védeni a magyar know-how-t, azt a magyar speciális tudást, amely bizonyos sportágakban, így például kajakkenuban, de akár említhetnénk más sportágakat is, úszást, vívást, egyebeket felhalmozódott.
Szerintem ezért is szerencsés az, hogy itt a MOB-ban is, akik dolgoznak, ugye különböző sportágakból jönnek, ugye a sok különböző tapasztalat itt összeadódik. Mindenki hozza maga kicsi tudását azzal, hogy öttusában, vívásban, kajakkenuban ez hogy szokott lenni. Én is itt már jó néhányszor elmondtam azt, hogy ami bár az olimpiai mozgalom célja, ugye az a testvériség, barátság, stb., ami nekünk tulajdonképpen tudatosan dolgoznunk kell, hogy szeressük egymást, ezt kompenzálnunk kell a mindennapokban azért azzal, hogy a maradja eredményesség, az fontos. Nyilván, ha a kajakkenus példánál maradok, nyilván Wichmann Tamás példája az, aki bár fair play díjat kapott azért, amiért versenytárs készült, csak aztán sajnos a versenytársa nyerte meg az olimpiát. Azt gondolom, ez egy olyan tanulság azóta is a kajakkenusportban mindenképp, de bárki másnak is erre kell figyelnie, hogy ezt nem felejthetjük el. Ugye fontos kajakkenuban meg ennél maradva újra az ausztrál válogatott szintén ugye úgy lett olimpiai bajnok Londonban 4-esben, hogy Magyarországon készültek. Azt gondolom, a szövetségeknek is nagyon fontos ebben tudatosnak lenni, hiszen legtöbbször a megkeresés egyébként hozzájuk érkezik. Mi nagyon igyekszünk erősíteni őket abban, hogy aki potenciális ellenfél, nagyon kedvesen és nagyon udvariasan, de nyugodtan lehet nekik nemet mondani.
Mi a teendőjük azoknak a szövetségeknek, illetve azoknak a sportágbeli dolgozóknak, akiknek mondjuk ez az év mondjuk ki nem jött össze?
Szerintem sportágokat alapvetően abban azért meg kell és lehet különböztetni, hogy mondom, a hagyományos erőállóképességi sportágokban ott jobban tisztában lehetnek a szakemberek azzal, hogy mi történt. Az edzésen elért idők, a forma alapján kell látniuk azt, hogy ez most egy szerencsétlen dolog, ami történt, és egyszerűen a formaingadozás okán, rossz formaidőzés miatt nem sikerült esetleg valami, míg vannak azok a sportok, a vívás, sportlövészet klasszikusan ilyen, ahol sokkal több múlik azon a pszichikai állapoton, azon a napon, abban az órában, amikor maga az esemény van. Ezekről a dolgokról gondolom, hogy nehezebben kiküszöbölhető ügyek, de a szakembereknek kell megnézni azt, hogy akkor mit lehet javítani, és mit sem. Mi nyilván a Magyar Olimpiai Bizottság részéről, amit tudunk, megteszünk, ez most jelen pillanatban annyit tesz, hogy a tokiói olimpiai kapcsán is, az, hogy a sportlövőknek például, ugye hogy lesz az elhelyezés, az nálunk egy napi téma, mert a sportlövő helyszín nagyon messze lesz az olimpiai falutól. Ennek kapcsán ugye mi nyilván generálunk beszélgetést a szövetséggel, hogy ezt a lehető legjobbat szeretnénk nekik adni, de az, hogy náluk éppen sikerül vagy nem sikerül egy eredmény, azt meg kell, hogy mondjam, hogy mi is egy picit távolabbról tudjuk csak nézni.
Egyébként a szövetségek mennyire gyakran fogalmaznak meg különféle kéréseket, akár önöknek?
Szóban gyakrabban, írásban kevésbé. Ugye nyilván az, hogy 2016 után ugye a MOB egy régi új helyzetbe került, és a ugye itt a magyar emberek valahogy ugye így vagyunk bekötve, hogy ahonnan a pénzt kapjuk, ugye oda fordulunk. Az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság már nem oszt pénzt, hanem csak javaslatot tesz a pénzelosztásra, azt gondolom, bár nem dolgoztam itt korábban, hogy vélhetőleg ez az igények számát jelentősen lecsökkentette, de az államtitkársággal szerencsére nagyon jó az együttműködés. Tehát amikor hozzájuk is érkezik bármi, akkor azt mindig véleményezésre el szokták küldeni nekünk, tehát ha nem is közvetlenül kapunk ilyen kérdéseket, közvetlenül mindig rájuk látunk. Általánosabb dolgok jönnek, tehát az, hogy valaki ír egy jó szakmai programot az elkövetkező évre. Legutóbb például a szörfös programot láttam, egyébként Párizsig nyúlt, tehát ez egy 6 éves program volt, és ehhez szeretnének támogatást kérni, hogy mi is az államtitkárságnál, hogyha úgy látjuk, akkor húzzuk alá ennek a fontosságát.
A 2019-es évben nagyon sok magyarországi világesemény lesz. Persze erre az évre is jut még például a birkózó VB itt Budapesten. A Magyar Olimpiai Bizottságnak milyen szerepe van vagy lehet ezekben az eseményekben?
Jelenleg tulajdonképpen szinte csak a protokoll dolgokra szorítkozik a Magyar Olimpiai Bizottságnak a tevékenysége. Így nyilvánvalóan, amikor Thomas Bach például ide fog érkezni a október végén, majd a birkózó világbajnokság apropóján Budapestre, akkor azzal nyilván nekünk is van teendőnk. Amúgy hosszú távon pedig úgy gondolkodunk az egészről, és itt fontos nyilván az államtitkárságon történő átalakulás is, akik ugye igyekeznek jobban magukhoz vonzani ezeket a nagy jelentőségű nemzetközi sporteseményeket. Nagyon szeretnénk, ha ebbe valami normarendszert be lehetne vezetni, úgy tetszik egy ilyen ISO minősítés jellegű valamit, ami elsősorban a mi olvasatunkban az átláthatóságról kellene, hogy szóljon. Az átláthatóságnak egy olyan szintjét szeretnénk, ha biztosítanák a mindenkori szervezők, amire aztán a Magyar Olimpiai Bizottság is büszkén rá tudja ütni a képzeletbeli pecsétjét, hogy ez nagyon rendben van.
Az olimpiai kvalifikációt mennyire segíthetik ezek a rendezvények?
Azt gondolom, hogy összességében pozitív érlege kell, hogy legyen egy ilyen dolognak, tehát hazai közönséggel versenyezni igenis jó. Vannak, akik nem bírják el a terhet természetesen, de azt gondolom, hogy nagyobb számban szoktak szerencsére inkább azok lenni, akiket inkább extra teljesítményre ösztönöz a magyar bekiabálás és a magyar szurkolás. Úgyhogy az olimpiai kvalifikáció szempontjából egy nagyon pozitív indulásnak gondoljuk azt, hogy 19-ben 4 világbajnokság is lesz Magyarországon.
Ami pedig a helyszínt illeti, egyre több magyar sportoló ismerkedhet meg a körülményekkel. Ebben az időszakban például a magyar kajakkenu válogatott több tagja teszteli a helyszíni lehetőségeket, körülményeket. Összességében hány magyar sportoló utazhat azelőtt Tokióba, még mielőtt az igazi esemény megkezdődhet?
Pontos számot erre nem tudok mondani. Ugye a Magyar Olimpiai Bizottság megtette a magáit azzal, hogy a tocsigi prefektúrával ugye aláírt egy olyan szerződést, amelynek keretében tulajdonképpen majdnem az összes olimpiai sportágnak a sportolóit ingyen várják ugye edzőtáborba Japánba. De azzal, hogy ki fog ezzel élni és ki nem, azt jelen pillanatban nem látjuk. Nyilván nehezebb egy csapat sportágnak a dolga, aki most egy vízilabda válogatott, miért utazol el oda, ha nincs kivel mérkőzni. Ugye még egyéni sportágban most az atlétikát a legegyszerűbb említeni, akik már több alkalommal edzőtáboroztak ott, jól ismerik a körülményeket, pedig nyilvánvalóan könnyebb a dolguk. Az, hogy megszokni a helyi kultúrát, az időbeli átállást, a több biztos, hogy tesztelni fogják. Ha azzal számolunk, hogy a Rióban 160 sportoló volt a Magyar Olimpiai Csapat tagja, nyilván reménykedünk abban, hogy ez Tokióban valamennyivel több lesz. A cél az, hogy minél többen ezek közül már előzetesen jussanak el, és hát az is fontos lenne egyébként lehetőség szerint jövő nyáron. Mert az időjárási körülmények Tokióban azok kíméletlenek lesznek, és arról lehet olvasni, meg regélni, meg beszélgetni, de teljesen más dolog átélni, és azt szeretnénk, ha minél többen átélnék, mert nyilván mi meg tudjuk tenni ezt a mi orvoscsapatunkkal, stb., hogy ők felkészültek legyenek, de nagyon fontos lenne, hogy az edzők, sportszakemberek is tudják, hogy nem csak sztorizgatunk és a levegőből szívünk, hanem az a irtózatosan párás forróság az el fog következni.
Ha már említette a csapat sportágokat, és azt, hogy mire számít gyakorlatilag a következő 2 évben, mit tudnak tenni azért, hogy a csapat sportágok nagyobb arányban legyenek ott majd Tokióban, mint Rióban voltak?
Szerintem nagyon keveset tudunk tenni, ugye lehet olvasni erről írásokat most azért már jó néhány hónapja, hogy a tauból beáramló sok pénz az a csapat sportágokat teszi tönkre, ugye viszonylag gyorsan, hiszen sokkal egyszerűbb a sok pénzből ugye külföldi játékost vásárolni a klubokban, mint vállalni annak a nehézségét, kockázatát, hogy kineveljen a saját játékost bármelyik egyesület.
Ezzel együtt kevesen érvelnek a kedvezményezettek közül a TAO rendszer ellen.
De ez érthető. Szerintem ez is rendben van, hogy így van, hiszen ha valakinek több pénzt ajánlnak, akkor kimondja azt, hogy köszönöm, nekem kevesebb is elég, és vegyük tudomásra azt is, hogy a klubok szintjén köszönjük szépen, jól vannak. Tehát igenis magasak a fizetések, nyilván a klubvezetés is köszöni szépen, ők is jól vannak. Itt a legvégén nyilván a magyar válogatott az, aki az elszenvedője ennek. Én azt gondolom, hogy ebben kell nyilván egy olyan közös gondolkodás majd mindenkivel, hogy hogy lehet az egészhez úgy hozzányúlni, hogy a magyar válogatott se szenvedjen csorbát a menetben.
A MOB-nak van bármilyen lehetősége vagy szava egy olyan helyzetben, amikor azt látjuk, hogy bizonyos válogatott klasszisok, akár az olimpiai ciklus egy-két évére, vagy hosszabb időre, azt mondják, hogy ők fáradtak, vagy éppen nem tudtak megállapodni a saját sportági szakszövetségükkel, és akkor nem szerepelnek a válogatottban.
A sportági szakszövetség teljesen autonóm szervezetek, tehát ebben beleszólásunk, hogy ki válogatott, mi nem, nincsen. Ugye egy dologban van a Magyar Olimpiai Bizottságnak a végén szava, az, hogy ki utazik az olimpiára. Tehát ugye azt elméletileg minden további nélkül megtehetnénk, hogy XY játékos helyett az ét írjuk a papírra, de nyilván ilyet sosem tennénk a szövetségekkel való konzultálás nélkül.
Békási Bálintot, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát hallották. Már a véget ért az Ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este 7:30-tól várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon keresztül. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Farkas Dávid.